A prédikáció meg lett tartva az Úr megbízása által rangtestvértől 1985. augusztus 12-én. Dicsőség és hála legyen az Úrnak! Ma reggel rövidre fogom fogni magam, mert tudom, hogy Rusz testvér nem számíthatott arra, hogy itt leszek. Számomra is meglepetés volt, hogy ilyen rövid időn belül keleten lehettem, de nagyon-nagyon jó nekem hallani a testvérektől, hogy milyen jelentősége van számukra Isten ígéjének, és hogyan várnak minden prédikációt, elolvassák, megszívlelik, majd újra várják a következőt. És egy testvér azt mondja nekem, Frank testvér, mindazok, akik kezdettől fogva együtt vették Isten ígéjét és Branham testvér prédikációit, felvették magukba, belelettek vezetve az íge tanításába, és nem volt semmi gond. Ez annyira igaz, mindazok, akiknek semmi kapcsolatuk nem volt Isten ígéjével, nem kapták meg azt az íge üzenet által sem. Mindazok, akiknek nem volt semmi kapcsolatuk az Úr Jézussal, azok az üzeneten keresztül sem kapták meg azt. A dolgoknak, az alapvető dolgoknak először is meg kell lenniük. És ha ezek megvannak, akkor hozzáadódnak a többiek is. És azután egy elmélyült vezetés Isten és az ő ígének titkaiba. De úgy 5-6 év után mégis jót tett nekem, hogy láthattam ezeket a testvéreket, és közösségben is lehettem velük. A sofőr testvérünknek, a sofőrömnek azt fogom javasolni, hogy hamarosan szerezze meg a pilóta jogosítványát, a vezetési jogosítványa helyett, ami már megvan neki. Mert ugye, ha már 220-assal és hasonlókkal tartunk, az ember azt gondolja, hogy egyszer csak meg kell szüntetni. De ettől függetlenül minden nagyon jól ment, és hálásak vagyunk. De ez kívülről is el lettünk kötelezve a háladatosságra. Soha életemben nem láttam még annyi sorba állást, mint ott. Kígyókhoz hasonló sorok, két lábon állva. Mindenért sorban álló embereket. Akár egy fél csirkét akarnak venni, akár egy kolbászt akarnak megvenni, több mint fél órát kell sorba állniuk. És látni lehet őket jobbra és balra, hátul és elől, és mindenhol. Szomorú és megint szomorú. Mennyire hálásak lehetünk, hogy minden komolysággal bőségesen megvan mindenünk. Mi hiányzik nekünk itt? Isten bőségesen gondoskodott rólunk. Most mielőtt elbúcsúztunk volna, aztán megettünk úgy fejenként egy-egy fél szocialista csirkét. És ez jót tett nekünk is, nagyon jót tett nekünk. Hiszen tudjátok, ha nem lenne egy kis humorunk, hol tartanánk? Még egyszer mondom, üdvözletekkel lettem megbízva mindannyiotokhoz. Azoktól a testvérektől, akiknek fontos az íge, akik szeretik, akik még könnyre fakadnak, amikor kezet fogtok velük, akiknek a szívéből hála fakad Isten felé. Csak néhány szóval kapcsolódni szeretnék ahhoz, amit hallottunk. Amióta az eszemet tudom, és amióta Isten ígéről van szó, azóta beszélve van erről a fejezetről is. Prédikálva lett róla, megbeszéléseket tartottak róla, négy szem közt is, és a kérdés, amennyire emlékszem, mindig az volt, hogy milyen gyümölcsről is van szó. vagy lelkekről van szó, amelyeket az Úrhoz vezessünk, ez volt az egyik gondolat. A másik pedig, vagy a szellem gyümölcséről van esző, amelyeket meg kell termelnünk. Jól emlékszem az erről folytatott beszélgetésekre. Nekem mindkettő megfelelne, mindkettő. Bármilyen gyümölcs, bárhogyan is nézzen ki, nekem megfelel, ha csak meg tudjuk termelni. Ha a szellem gyümölcsé, akkor teremjen meg kegyelemből. Ha a fájdalom bére, amit be kell gyűjteni, lelkeket kiragadni, kivezetni, akkor szívből hálásak vagyunk minden lélekért, akik még előhívásra kerülnek. Az ilyen íge szakaszokról nem lehet vitatkozni vagy filozófálgatni. Szívünk legmélyéről meghajlunk előttük, és azt mondjuk, hűséges Uram, bármit is értettél te ez alatt, hadd nyilvánuljon meg az én életemben. Mert mi hasznunk lenne nekünk belőle, ha tudnánk, hogy lelkekre van utalás téve, és mi nem vezetnénk lelkeket az Úrhoz. Akkor már is hajótörést szenvednénk. Ha pedig tudnánk, hogy a szellem gyümölcsét jelenti, és nem tudnánk felmutatni azt, akkor megint csak a mélybe taszítana bennünket a földre. Ha pedig amennyiben az Úrra bízzuk, és azt mondjuk, hűséges Istenem, itt vagyok, gyümölcsöt akarunk teremni, tulajdonképpen világosan láthatjuk a szöveg összefüggésből, hogy a szőlőtőkéről és a szőlőveszőkről van szó. És ez az a bizonyos összekapcsolódás, ami nem utólag jön létre, hanem ami az eredetiben bontakozik ki és növekszik. Hiszen nem létezik olyan szőlőtőke, amelyben a szőlőveszőket utólag illesztik be. Minden szőlővessző, amely a szőlőtőkén van, a szőlőtőkéből származik. Kisarjad abból, kibontakozik, megszületik, a szőlőtő élete van benne. És az Úr azt mondja itt, én vagyok a szőlőtőke, ti vagytok a szőlővesszők. Tehát mi ő belőle hajtottunk ki, ő belőle születtünk. Ő belőle nőttünk ki. Vele együtt kell és szabad ezt a gyümölcsöt hordoznunk. Természetesen itt van ez a komoly figyelmeztetés is, hogy aki nem marad meg én bennem, annak ez nagyon fájdalmas lesz. Ez olyan méreható, mint egy kard a lélekbe. Aki nem marad meg én bennem, az elvettetik, mint a levágották, és elszárad. Ez a hatodik versben van. Aki nem marad meg én bennem, az elvettetik, mint a levágották, és elszárad. Ez egy nagyon komoly beszéd. Úgy van, hogy az Úrban lehet lenni, és mégsem megmaradni ő benne. Igenis, akkor mi az eredmény? Lehet valaki az ígében, és ezt maga az Úr is mondja, amennyiben ti megmaradtok az én beszédeimben, és az én beszédeim megmaradnak ti bennetek, akkor ti vagytok az én tanítványaim, igaz tanítványaim. Aki ő benne akar maradni, annak az ő ígéjében kell maradnia. Aki kimozdul az ő ígéjéből, az kimozdul ő belőle, és nem marad többé meg ő benne. És ennél fogva Branham testvér szavai jutnak eszembe. Ha valaki elhagyja az Isten ígéjét, azt hagyjátok ti is el, mert Isten már is elhagyta őt. És ha nyomon követjük egy kicsit ezt a dolgot is, hányan hagyták már el Isten ígéjét, és még egyszer hangsúlyosan mondom, mert soha nem volt egy Isten adta kapcsolatuk Isten ígéjével. És ha azután még el is hagyják azt, akkor semmi esélyük nincs arra, hogy ő benne maradjanak, és így Isten előtt mégis megálljanak. Tehát elérkeztünk a dolog lényegéhez. Minden az íg által lett megalkotva, és az íge nélkül semmi sem lett megalkotva, mint abból, amit Isten tett. És ugyanezt történik Isten országában is. Mindent, amit Isten tesz, az ő ígéje szerint teszi. Az ő szava pedig örökkévalóan igaz, és örökkévalóan megmarad. Nekünk azonban Isten szavában kell maradnunk mindvégig. Nem értelmezve azt, hanem türelemmel várva mindannak beteljesedését, amit Isten megígért. És ezt is nagyon világosan hallottuk. Szükségünk van az álhatatos kitartásra, hogy elnyerjük Isten ígéreteit. Isten ígéretei nem úgy következnek be, hogy beszélünk róla, ledaráljuk őket, agyon feszegetjük őket, vagy értelmezzük őket, hanem akkor teljesülnek be, amikor Isten órája elérkezik. És bár mindenféleképpen látjuk a fejleményeket, és tudjuk, hogy az időnek közzel kell lennie, mindenáron közzel kell lennie, tartózkodni fogunk attól, hogy pánikba essünk, hanem belsőleg felkészülünk a dolgokra, számítunk rájuk azzal, hogy bekövetkeznek, és Isten a maga idejében meg fogja tenni őket. Én vagyok a szőlőtőke, ti vagytok a szőlővesszők. Ha ti megmaradtok én bennem, vagy aki megmarad én bennem, és akiben én megmaradok, az bőségesen gyümölcsöt fog teremni. Ellenben ti én nélkülem semmit sem fogtok képesek véghez vinni. Ezt mi is jól tudjuk. Azt hiszem, semmi sem olyan világos számunkra, mint ez a kijelentés. Én nélkülem semmit sem tudtok véghez vinni. És aki mégis azt hiszi, hogy képes rá, az még nem ága a szőlőtőkének. Az messziről sem tudja, honnan jön valójában az élet és az erő. Az még azon a véleményen van, hogy ő képes valamire. Én nélkülem semmit sem tudtok megtenni, vagy véghez vinni. És amit az Úr nélkül teszünk, az Isten előtt amúgy is elítélendő. Hiszen itt a szellemi területről van szó. Ő nélküle nem tudunk gyümölcsöt teremni. Ő nélküle semmi sem működik Isten országában. Néha az emberek azt gondolják, hogy egy különleges ember kell ahhoz, hogy valami történjék újra Isten országában, vagy egy különös dolognak. Nem, hanem az Úrnak kell eljönnie közzénk és az életünkbe. Akkor valami isteni dolog fog történni, valami maradandó, ami időtálló is. Nem úgy van, hogy szívesen elolvasnátok még egyszer ezt a verset. Aki nem marad meg én bennem, az elvettetik, mint a levágott ág, és elszárad. Azután össze van gyűjtve, és a tűzbe vettetik, ahol elég. Ráadásul még ez is. Nem csak a leválasztás, az elszáradás és az eldobatás, hanem azután még a tűzbevetés is. Egy értékes ág, amely egyszer a szőlőtőkén volt, és aztán hirtelen el lett távolítva, aztán pedig elszárad. És ez még nem elég, noha már elég nagy büntetés lenne, hanem azután még a tűzbe is kerül. Ez egy kicsit mégis soknak tűnik. Csak hogy észrevesszük, hogy mennyire komoly a dolog. Nekünk meg kell maradnunk az Úrban és az ő ígéjében, Isten gondviselése alatt, a Szent Szellem vezetése alatt. Már is hozzáfogtam, vagy éppen annál tartok, hogy az Antikrisztusról írjak. Egyébként egy nagyon nehéz téma, sokkal nehezebb, mint gondoltam magamnak. De el kellett gondolkodnom azon, hogy még Lucifer maga sem volt mindent tudó teremtmény, és nem láthatta előre, hogy mi fog történni vele, ha felemelkedik, fellázad, és úgy gondolja, hogy egy kicsit magasabbra kellene kapaszkodnia. És azután ez a mély bukás, majd ez a visszájára fordulás az ellenségeskedési viszonyba. És nyomon követhetjük ezt a vonalat, hogy mindazok, akik valahogy akarnak lenni valamik, noha jó szándékkal teszik, talán Luciferi segítségére akart lenni egy kicsit az Úrnak. Egy kis munkát akart végezni neki. Én nem igazán tudom kisegíteni őt. De mi történt valójában? Bekövetkezett a bukása. És a bukás által az ellenségeskedés, az Istentől való elszakadás. És ha nyomon követjük ezt a vonalat, Kaintól kezdve az Istentől való elszakadás, önkényesen valamit elvégezni, ami azonban nincs benyomással Istenre, aztán az ellenségeskedés és minden, ami ezzel együtt jár. Itt a 7. versben ezt olvassuk. Amennyiben ti megmaradtok én bennem, és az én beszédeim megmaradnak ti bennetek, kérjetek, amit akartok, mert megadatik nektek. Ebben áll az egész titok. Amennyiben ti megmaradtok én bennem, és az én beszédeim megmaradnak ti bennetek, nem létezik az az ember, aki nem maradt az íge határaim belül, és akkor mégis meg tudna maradni Krisztusban. Ez nem lehetséges, mert Krisztus a hústesté lett íge, és nekünk benne kell lennünk, és megmaradnunk benne. A 8. vers, ezáltal dicsül meg az én atyám, hogy ti bőségesen gyümölcsöt teremtek, és bebizonyítjátok, hogy az én tanítványaim vagytok. Hadd zárjuk le a gyümölccsel kapcsolatos témát, és mondjuk azt, hogy bármit is akart ezzel Isten az Úr mondani, annak mégis nyilvánvalónak kell lennie az életünkben, és legyen is. Mindannyian tudjuk, hogy ennél fogva nem csak az adott ajándékokról lehet szó. Valamilyen gyümölcstermésnek kell növekednie. És hadd legyünk bízalommal Istenhez, Isten iránt, az Úr iránt, hogy megajándékozza a szellemi növekedést kegyelemből. Voltak éppen már előrébb kellene lennünk, mint ahol most vagyunk, és ezt mindannyian tudjuk is. Az Úr előtti állapotunk már sokkal jobbnak kellene lennie. A hitünknek már meg kellene erősödnie, vissza kellene legyen igazolva. Habozunk mi, ha még mindig bármilyen okból, pedig tudjuk, hogy Istenünkben korlátlanul és abszolút megbízhatunk, mert ő egy szavát sem vonja vissza. A továbbiakban ez van írva, ahogyan szeretett engem az Atya, úgy szerettelek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. Ez is nem csak egy parancsolat, hanem egy szükségszerűség. Aki nem marad meg ebben a Krisztusban kinyilatkoztatott isteni szeretetben, az nem tud gyümölcsöt teremni, képtelenség. Isten országában Isten szabályai érvényesek. Ezt illetően nem tervezhetünk a maga fennhatósága alapján, és nem mondhatjuk, így lehet, vagy így kellene, hogy legyen, úgy kell lenni, ahogy Isten mondja az ő igéjében. És ha ez nem csak ismeret elméletileg, hanem tettekben is megtapasztaljuk, és újra azt mondjuk, Uram, itt meg van írva, hogy maradjunk meg a te szeretetedben, és szeressük egymást, ahogyan te szerettél minket. Elmondhatjuk mi, Uram, ezt tőled hallottuk, milyen is a hit. Munkált ki most bennünk, hogy ez az íge valóra váljon mi bennünk, válhasson, és isteni megerősítést találjon. A következő versben ezt olvassuk, Amennyiben megtartjátok az én parancsolataimat, meg fogtok maradni az én szeretetemben. Ugyanúgy, ahogy én is megtartottam az én atyám parancsolatait, és így, vagy ezzel megmaradtam, megmaradok az ő szeretetében. Az Úr azt mondja egy helyen, hogy az én parancsolataim nem nehezek, ő azt mondja, az én terhem könnyű, és az én igám enyhe. Ez nem olyas valami, amit Isten ránk akar erőltetni, vagy ránk kényszeríteni, hanem ő el akar minket is hordozni, és megkönnyíti számunkra, amennyiben képesek vagyunk a mi akaratunkat az ő akaratába helyezni. Maradjatok meg az én szeretetemben. Ez pedig az isteni szeretet, ahogy már mondtuk is. A 11. vers. Ezeket azért mondtam nektek, hogy az a fajta öröm, ahogy én bennem van, ti bennetek is meglegyen, és hogy a ti örömötök teljes legyen. A mi Úrunkról az van mondva és írva, hogy az ő életét a halálba adta a ráváró öröm árán. Ő nem csak a szenvedést és a halált látta maga előtt, nem csak azt látta, aminek el kellett jönnie rá, ami érte őt, hanem azt is látta, hogy mi fog ebből az árból származni, mi fog történni a Golgotán ezen keresztül. Maga előtt látta a megváltottakat, maga előtt látta a vérrel megvásárolt sokaságot már, és mivel ezt a végső célt tartotta szem előtt, képes volt mindent elviselni. Elviselt mindenféle ellentmondást az ő ellenfelei részéről. Elviselte, hogy a szakállát rángatták, leköbdösték, megverték, és ennél fogva még azt mondják, de hiszen te próféta vagy, mondd meg nekünk, hogy ki volt az, aki megütött téged. Másokon tudott segíteni, önmagán nem tud segíteni. Amennyiben az Isten fia vagy, szállj le a keresztről, hogy higgyünk te benned. Igen, mi mindent nem kellett elviseljen. De ő örömmel vállalta mindezt. Szívesen. Ő ennél is messzebbre látott. Ő már látta a megváltást. Látta, hogy mi lesz ezután, a szenvedés után, mi lesz a gúny után, mi lesz a keresztre feszítés után, nevezetesen a megváltottak, a vérrel megvásárolt sokaság. Mit mondjunk mi, mint megváltottak ezekben a napokban? Torpanjunk-e meg, álljunk-e meg a gúnyolódás, a félreértések, a megvetések közepete, vagy nem kellene inkább Isten kegyelméből a véget szem előtt tartanunk? Hiszen a vég lesz végül is megkoronázva. És ennél fogva mindannyian tudjuk Isten ígének az alapján, hogy az Úrnak, mint vőlegénynek, a végén lesz egy folt és ranc nélküli menyasszonya, egy olyan menyasszonya, mint az íge menyasszony, aki mindenben alávetette magát, és meghajolt az ő szent ígéje előtt. Éppen elegen beszélnek arról, aki felülemelkedik Isten ígén, és mindazon dolgokon, amelyek Istenhez és Isten szolgálatához tartoznak. És az alatt természetesen a pápát értik. Csak hogy hány olyan kicsi pápa létezik egészen a ranglétra legalsó fokáig, akik minden szó fölé magasztosítják magukat, ami nem illik bele a koncepciójukba, sem hogy meghajoljanak alatta. És az emberek nem is veszik észre, hogy ugyanannak a szellemnek, ugyanannak a befolyásnak a hatása alatt állnak, csak nagyon kis mértékben. De vegyetek vizet az óceánból, akár sokat, akár keveset, az összetevő ugyanazó. Nekünk nagyon alaposan szemügyre kell vennünk mindezeket az isteni dolgokat, és egyszerűen Isten minden szava alá állítanunk magunkat, és meg kell hajolnunk alatta. Aki akár egyetlen szó fölé is felmagasztalja magát, mintha fölötte állna, az ugyanolyan befolyás alatt áll, mint az, aki mind Isten Istent szerető mégiscsak nem ismer el, hanem elvetnek maguktól. Mindenki, aki Istenből született, megtalálja és megkapja maga kapcsolatát és csatlakozását Isten minden egyes szavához. Aláveti magát annak, és azt mondja, Uram, úgy igaz, ahogyan te mondtad és szóltál. Alá helyezzük magunkat, még ha valamit nem is teljesítünk, ha valamiben elmaradunk, akkor is Isten szava alá helyezzük magunkat, és azt mondjuk, Uram, neked igazad van, segíts nekem, még nem vagyok felkészült, ajándékozz meg kegyelemmel. Igazat adunk Istennek, és magunkat mindig a hibás oldalra állítjuk, csak azért, hogy az ő hűségességessége fennálljon ahhoz, amit mondott. Már most hadd legyen teljes az örömünk. Ő maga előtt látta ezt a tökéletes örömöt, látta a megváltást, vagy a megváltottakat, látta ezt, és minden nyomorúság közepete mély szívből jövő öröme volt. Isten nem várja el senkitől, hogy itt ujjongva és nevetve járja az útját. De a szívünkben ott van az a mély meggyőződés, hogy Isten már a világ megalapítása előtt mindent a legcsodálatosabb módon megrendezett. És az ellenség az ő lábai zsámolyává lesz téve, ahogy meg van írva, és a mi Urunk győztesen fog kiemelkedni, kikerülni, és vele együtt az övei is. Nekünk is megérte majd a végén, hogy hűségesek maradjunk, és bízzunk az Úrban, bármilyen árat is kellene fizetnünk érte. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes gondolkodásodból és mindennel, ami rendelkezésedre áll. A gondolkodás szó kifejezés különösen megragadott, tisztelet tudatosan szeretni. Istent még a gondolkodásunkkal is tisztelnünk kell, mégpedig úgy, hogy az ő szavának keretein pedig gondolkodunk. Hogy nem beszélünk úgy, hogy nem vesszük figyelembe Isten, nem gondolkodunk úgy, hogy ne vegyük őt figyelembe, hanem úgy gondolkodunk, ahogy ő gondolta, mert hiszen ő meghagyta az ő gondolatait leírva az ő szavaiba. Az Ószövetségben Ézsás prófétánál olvassuk, hogy a te gondolataid magasabbak, mint a mi gondolataink, a te útjaid magasabb a mi útjainknál. De akkor Isten ezt a távolságot Krisztusban közel levővé hozta. Most már Isten útjai a mi útjaink lehetnek, és az ő szava a mi szavunk lehet. Hiszen ami a mennyben van, azzal meglettünk ajándékozva, és leszállt hozzánk erre a földre. Hogyan áll írva az 5. Mózes 29-29-ben, nem tudom pontosan talán, senkinek sem kell felmenni az égbe, hogy lehozza az ígét, az íge közel van hozzád, a te szádban, hogy kimondd azt. Hiszen a mi Istenünk szava már nem a mennyben van, hanem megadatott itt, ide lent nekünk. Előttünk lehet, mint a Biblia, mint Isten ígéje, és az Úr őrködött fölötte. Először is őt szeretni, és azután mindazokat, akik ő belőle születtek, ő belőle lettek nemzve. Hogy úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Amennyiben elmulasztottuk, hadd mondjuk el az Úrnak, és ne adjuk fel, hanem vegyünk bátorságot, és mondjuk, Uram, hiszen mi hallottuk, hiszen mi láttuk, ahelyett, hogy nem hiszünk, és nem halljuk, és nem látjuk, ahelyett halljuk, és látjuk, amit mondtál, amit kijelentettél, amit te megígértél, és akkor nyilvánvalóvá lesz. Nagyobb szeretet nem lehet senkiben, mint az, hogy valaki az ő életét adja az ő barátaiért. Azt tudjuk, hogy a mi Urunk pontosan ezt tette. Az ő életét adta ideértünk. Ennél nagyobb szeretet nem nyilvánulhat meg, mint az, hogy valaki még az életét is odaadja az ellenségeiért. Ráadásul, hogy azok az ő barátai lehessenek. mert Isten megváltott minket a Krisztusban, amikor még az ő ellenségei voltunk, és kifizette az adósságainkat. És itt nem nehéz felismerni, hogy egy isteni barátság jött létre. Nagyobb szeretete senkinek sem lehet, mint az, hogy az ő életét adja az ő barátaiért. Ti az én barátaim vagytok, ha megteszitek azt, amit én parancsolok nektek. Tessék, itt van. Ő az ő életét adta értünk, hogy itt rajtunk keresztül élhesse az ő életét. Ti az én barátaim vagytok, ha megteszitek azt, amit én parancsolok nektek. Amennyiben elhisztek, amit én mondok nektek, ha elhisztek a szavamat, ha komolyan veszitek, és nem mentek el mellettem, vagy nem beszéltek el mellettem. Ti az én barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek. Ő sok mindent megparancsolt, egy egész listát összetudnánk itt állítani. De ki az, aki képes lenne mindezt teljesíteni? De azt hiszem, ezt bátran kijelenthetjük. Nem kell összeírnünk mindazt, amit Isten megparancsolt. Ismét azt mondjuk, Uram, az emlékezetünk amúgy is cserben hagyna minket. Légy te velünk. Hadd legyen minden időben nyilvánvalóvá általunk, amit a te ígéd által elrendeltél számunkra, és amit a te szellemed által meg tudsz bennünk valósítani. Akkor elcsendesedünk Isten előtt, és hagyjuk, hogy ő munkálkodjon bennünk, és ami bennünk ki lett munkálva, az táruljon fel rajtunk keresztül egymás előtt. Én nem nevezlek titeket többé szolgáknak, mert a szolgának nincs belátása az ő ura munkájába. Inkább barátoknak neveztelek titeket, mert mindent megismertettem veletek. Micsoda szava Istennek! Mit mondjunk erre? Igen és amen. Ő mindent megismertetett velünk, amit ebben az időben tudnunk kellett. Kinyilatkoztatta nekünk az ő nevét, kinyilatkoztatta nekünk az ő szavát, kinyilatkoztatta nekünk önmagát, és általában az összes titkokat. Mit mondjunk mindenre? Felismerjük, hogy nem vagyunk idegenek, hogy nem vagyunk kívülállók, hanem Isten országában vagyunk. És az Úr ezt intézi hozzánk. Nektek megadatot, hogy megértsétek Isten országának a titkait, de másoknak nem. Az ilyen döntéseket nem mi hozzuk létre, Isten hozta meg helyettünk. Az egyiknek ki lett nyilatkoztatva, másiknak el van rejtve. Az egyik megérti, a másik nem. Az egyik elhiszi, a másik nem. Vajon mit változtathatunk mi rajta? Csak az a fontos, hogy úgy higgyünk, ahogy a Szentírás mondja, és úgy is beszéljünk, ahogy a Szentírás mondta, hogy ami bizonyságtételünk maga Isten szava lehetne. Mert így van megírva a Jelenések könyve 12. fejezetének 11. versében, hogy ezek legyőzték őt a bárány vére és bizonyságtételük szava következtében. Ez a két dolog összetartozik. Itt olvastuk. Ti az én barátaim vagytok, ha megteszitek, amit én parancsolok nektek. Ismerlel, és én bizonyára elhibáztam a hangnemet. A tudás, a felismerés, a tanítás, és mindaz, amit Isten adott nekünk, bizonyára messze megelőzi azt, aminek valóban következnie kellene a tettekben. De nem tudom, hogy van-e, létezik-e olyan igazi Isten gyermek, aki nem táplál vágyat arra, hogy ez a távolság csökkenjen, és hogy a tanítás és az, amit Isten valóban tesz, valamikor utolhírja egymást, és hirtelen fedjék egymást, illeszkedjenek egymáshoz, és legyenek igazak. Nem erre vágyunk-e mindannyian? vagy csak azért tápláltuk ezt a reménységet magunkban, hogy bölcsességgel töltsük meg a fejünket, vagy magunkban hordozzuk az isteni ígéreteket, amelyek feltétlenül a beteljesedésbe juttatnak bennünket tökéletességhez, amilyen bizonyossággal Isten minden ígérete, amelyből ezek születtek, megtapasztalt isteni igazságként is felfogható, és be is lett számolva róla, ugyanúgy kell ennek most a napok végén is bekövetkeznie. Minden tanítás, amit kaptunk, mondhatnám, egy mérfölddel előttünk járhat. De mi nem tévesztjük szem elől. Nincs olyan messze előttünk, hogy ne láthatnánk. És Isten most kegyelmet kell adjon és fogadni, hogy ez a távolság csökkenjen, hogy Isten ereje hordozzon bennünket, hogy az, amit Isten megígért nekünk, és amit mi hiszünk, árnyékként találkozzon a valósággal, hogy egyszer csak meglássuk Isten szavát, Isten tetteit, az ígéret beteljesedését, hogy minden nyilvánvalóvá legyen Isten színe előtt a hívőkben, az igaz hívőkben, akik befogadták az ígét, és Isten szelleme által ellettek vezetve az igazság mélységeibe, hogy közöttük nyilvánvaló lehessen. Én elhiszem ezt. Én hiszem, hogy a legvégén, és ez nagyon hamar is bekövetkezhet, az árnyéknak és a valóságnak össze kell találkoznia, kell fedje egymást, és 100%-os lesz egy egyetértés. Ugyanúgy, ahogy az Ószövetség árnyékképekben előrevetítette, hogy mi fog történni, és amikor az idő beteljesedett, megjelentek az árnyékképek, és a valóság bekövetkezett. Olyan pontosan illeszkedett egymáshoz, és az Ó és az Ószövetségnek meg kell egyeznie egymással, a proféciának és a beteljesedésnek meg kell egyeznie egymással. Nincs az az ember, aki világossá tudná tenni számomra, hogy Isten mond valamit, és aztán a beteljesedés valahol várat magára. Ez nem lehet így. Istennél minden stimmel, Istennél minden illeszkedik, Istennél az idő stimmel, az emberek stimmelnek, Istennél minden stimmel. Csak hogy amit mondtam, gyakorolnunk kell magunkat a türelemben, amíg Isten órája be nem következik. De hadd tartsuk meg ezt a szívünkben, és vegyük magunkkal, hogy a dolgok most közelednek egymáshoz, hogy a távolság egyre kisebb és kisebb lesz, mert ma nagyobb a vágyunk, mint évekkel ezelőtt, vagy nemrég volt, hogy Isten teljesen elérje az ő fennhatóságot, fennhatóságát az ő népe között. És ez a bennünk élő reménység, ébresztett reménység, amit Isten belénk helyezett, az ő ígének ígéreteiből fakad. De hiszen nem olyan dolgokra vágyunk, amelyek figyelmen kívül hagyják Istent, hanem olyan dolgokra, amelyeket ő megígért nekünk, és ezért van meg bennünk egy időben az a bizonyosság is, hogy ő be fogja teljesíteni őket, meg fogja valósítani őket. És ebben a tényben horgonyozódik le a hitünk, és szárnyal Isten trónja felé. És már nem, és már ma hálát adhatunk az Úrnak, mint Ábrahám, mert úgy tekintünk a láthatatlanra, mintha látnánk. Ő nem hagyta magát megőrjíteni a hitetlenségtől. Még csak ez a dicsőséges íge. Mindent megismertettem veletek, de aztán a 16. vers: nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki titeket, és elrendeltelek benneteket arra, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és hogy a ti gyümölcsötök egy maradandó gyümölcs legyen. Nem mi szerettük őt, hanem ő szeretett minket. Nem mi kerestük őt, hanem ő keresett minket. Nem mi választottuk ki őt, ő választott ki minket. Ő megmentett minket, és magához vonzott minket, színtiszta kegyelemből, jóságból és írkalomból. De a kiválasztás ugyanakkor el is kötelez bennünket, ahogy itt olvastuk. Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki titeket, és arra rendeltelek el, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és hogy a ti gyümölcsötök egy maradandó gyümölcs legyen. Az isteni kiválasztás isteni gyümölcsöt eredményez. Nyilvánvalóvá kell tegyük, hogy nem egy olyan virágcsokor vagyunk, amelyet csak a földbe dugtak gyökerek nélkül, hanem ágak vagyunk a szőlőtőkén. Nem egy levágott csokor vagyunk, hanem ágak vagyunk a szőlőtőkén. És ma újból át akarjuk itattatni magunkat ennek a szőlőtőkének az életével és erejével. Egészen újonnan. Ennek csatornája és kulcsa pedig a hit. Az Istenbe és az ő ígéjébe, az ő ígéreteibe vetett hit. És újra elmondom. Hiszen azok közé tartozunk, akik őszintén elmondhatjuk, mint Pál apostol, nem mintha már megragadtam volna, vagy már tökéletes lennék, hanem elszántam magam arra, hogy megragadjam, mert engem is megragadott a Krisztus. Ha valaki úgy jön Istenhez, hogy már mindent birtokol, nos, biztos üres kézzel fog távozni, de aki úgy jön hozzá, megalázza magát, nem hiszem, hogy létezhet egy olyan próféta, akinek nem kellene megalázkodnia Isten színe előtt. És ha ennél fogva Branham testvérünkre gondolok, olvassátok el különösen minden prédikáció elején, hogy hogyan megadja magát Isten előtt, és azt mondja, Uram, a bűneim, a hiányosságaim, minden, takarj el, vedd el. Minden ember bármennyire is látványossá teszi magát mások számára, aki Isten színe elé lép, az megalázkodik. Az ki fogja jelenteni az Úr szentségében, Uram, távozz tőlem, mert én bűnös ember vagyok. Ezt kell mondani még a legszentebbnek is, amikor a szent jelenlétébe kerül. Mivel tudjuk, hogy ő megszentel bennünket az ő ígéje által, nevezetesen az igazságban. Így együtt állunk az ő színe előtt, és azt mondjuk, Uram, vidd véghez rajtam ezt, rajtunk ezt, ami neked tetszésedre van, tedd meg velünk azt úgy, ahogyan mondtad. És már is megtapasztalhatjuk, hogy minden Istentől érkező szolgálat, az íge minden elmélyülése olyan, mint egy balsam, mint egy szellemi felüdülés, és belsőleg is használt vehetjük. Ez az én parancsolatom, hogy szeressétek egymást. Hadd tartsuk meg az Úr parancsolatait. Sokan szeretnék megtartani a szombatot és más parancsolatokat, amelyeket Isten adott, pedig itt vannak szép, egyszerű parancsolatok. Szeressétek egymást, ahogy én megparancsoltam nektek. Hadd tegyük ezt meg, és ezt is elmondom befejezésül. Ha sikertelenek voltunk itt, ebben vagy abban, és talán többet vártunk el másoktól, mint amennyit mi tudtunk nekik nyújtani, és az is gyakran előfordul, hogy mi mindig pontosan tudjuk, hogy mások milyenek kellett volna legyenek, hogyan kellett volna reagálniuk, kedveseknek kellett volna lennem, pontosan tudjuk, hogy másoknak mit, hogyan kellett volna tenniük. De nem jut eszünkben egyetlen olyan pillanat vagy gondolat sem, amelynél fogva mi nem azt tettük volna, amit Isten kért volna tőlünk. Abban a pillanatban, amikor Isten jelenlétében vagyunk, már nem a másik embert látjuk, hanem önmagunkat, és azt mondjuk, Uram, ezt valóban nem jól tettem. Bocsáss meg nekem, és légy irgalmas. Legyen, hogy Isten olyan embereket formáljon belőlünk, akik szívünk mélyéből vágynak arra, hogy az ő akaratát teljesítsék, hogy gyümölcsöző szőlővesszőként megmaradjunk ő benne, ő rajta, a szőlőtőként, hogy rajtunk keresztül meghozhassa az ő gyümölcsét. A szőlővesszők hordozzák a szőlőtőke gyümölcsét, és tanúságot tesznek arról az életről, amely a szőlőtőkében van. És amennyiben mi isteni gyümölcsöt termünk, az nem tőled vagy tőlem származik, hanem a szőlőtőke gyökereiből. Jézus Krisztus, ami Urunkból. És akkor senkinek semmi érdeme, hanem minden dicséret és hála mi Istenünket illeti, aki olyan kegyelmes irántunk, ránk tekintett és megsegített minket az üdvösség napján. Őt illeti a dicsőség. Amen. Rusz testvér, dicsőség és hála legyen az Úrnak, Isten drága és szent ígéért, amely ma reggel kegyelemből eljutott hozzánk. Legyen, hogy elfogadjuk nem úgy, mint egy ember szavát, mert ez nem egy ember szava volt, hanem ami Urunk szava intéződött hozzánk. És ezért csak tisztelettel, dicsérettel és hódolattal adózhatunk Istennek ezekben az utolsó és komoly időkben. Annyira hálásak vagyunk Istennek, hogy az ő szavát kaphatjuk. Számomra minden olyan nagy lett, minden pont, ami meg lett érintve, olyan erővel hatott a szívemben. És amikor elhangzott, milyen gondolataink vannak, milyen gondolatai voltak, ami Urunknak velünk szemben, a békesség gondolatai. Ó, én így gondoltam. Milyen gondolatokra van nekem szükségem? Milyen gondolatokra van neked szükséged? A békesség gondolatai kell, hogy meglegyenek bennünk. Ezek Isten gondolatai, szeretteim, milyen csodálatosak. És minden egyes pontot megismételhetnénk újra, mert annyira becsesek. Szeretteim, hadd legyünk hálások, ez hallott ígéért ma reggel is. Isten olyan csodálatos, ő áldjon meg minket, hiszen, hogy ma reggel mindannyian arra vagyunk hangolva, hogy Istennek hódoljunk ebben a reggeli órákban. Hadd álljunk fel, és mindenki, aki ösztönözve érzi magát, imádkozzon és adjon hálát Istennek. Hűséges Istenem, együtt megköszönjük még neked ezt a reggeli órákat, a te ígédet, a te kegyelmi óráidat, amelyekben még mindig szólsz hozzánk. Uram, készíts el minket, Uram, ajándékozz meg kegyelemmel Istenemet, és elevenítsd meg a te munkádat, a te ügyedet, Uram. Köszönetet mondunk neked, Uram, minden testvéreinkért, minden testvérnőért, Uram, akár keleten, akár nyugaton, akár délen, akár éjszakon, ó Istenem, köszönjük neked, hogy kiválasztottál magadnak egy népet, Uram, amely hallgatni fog a te szavadra, Uram, és amely elfogadja az üzenetet, amelyet erre az időre küldtél. Fogadd el a tiszteletet, fogadd el a felmagasztalást és az imádatot. Hűséges Istenem, maradjon meg bennünk a te ígéd, amelyet a te idődben kijelentettél. Ma kijelented ezt közöttünk. Ez az én parancsolatom hozzátok intézően, hogy szeressétek egymást, Uram. Én, Istenem, ajándékozz meg kegyelemmel, hogy ne csak a nyelvünkkel beszéljük, legyen ez tettekben és az igazságban is nyilvánvaló bennünk. Dicsőség és tisztelet, felmagasztalás és imádató Istenem, a te csodálatos és dicsőséges Jézus nevednek. Alleluja. Amen.